Hogyan válhat a meditáció a fogyasztó kultúra részévé? Tehát, hogy eddig arról beszéltünk, hogy hogyan lehet a meditációban kikerülni a fogyasztó kultúrának különböző csapdáit, tehát, hogy a birtokló üzemmód helyett létező üzemmódba kapcsolni, és nem azonosítani önmagunkat azzal, amink van, hanem inkább elfogadunk bizonyos dolgokat saját magunkról és megbékélünk vele. De így a meditációs forradalom során sokan elkezdték fogyasztani a meditációt különböző applikációk során, amik arra ösztönzik az embert, hogy havi, nem tudom, pár száz, pár ezer forint ráfordítással akár elérheti a stabilitást, a boldogságot, a békét. Tehát, hogy hol lehetnek ennek ilyen hátulütői, hogy ne váljon ez is egy ilyen fajta fogyasztói tárgyá, úgymond, és hogyan ne veszítse el azt a fajta hát spirituális, akár lehet mondani, dimenzióját, vagy egy ilyen radikálisabb, ilyen transformációt hozó lehetőségét.
Hát, én azt mondanám, hogy ugye több probléma is felmerül. Egyik az részben ilyen ócertani, meg részben felfogásbéli is. Kulturális. Tehát, hogy egyrészt azért azt tudni kell, hogy sok minden, mivel, hogy a fogyasztás törvényeknek megfelelően, hogyha egy valamiben buzzword válik, vagy valamilyen módon felkapja a közvélemény, akkor olyan dolgokra is elkezdik ráaggatni, azon reményében, ami nem feltétlenül az, vagy nem feltétlenül valójában nem az egyáltalán. Tehát, hogy ezt érdemes. Tehát, hogy az az egyik, a másik meg az, hogy azért ebben voltak komoly félreértések, szerintem, mármint a módszertanban. Itt most megemlíteném azt, amit a Verlinki is említ az előadásában, hogy a nem is tudom, hogy lehet ezt fordítani, ezt a két különböző nyelvet. Tehát, hogy is mondtad legutóbb, Tiki?
Hogy nem a képzési nyelv, meg a magyarázata ennek hagyományos módon.
Igen, tehát hogy ugye egyik példa az, hogy például van ez a, mit a Sherlock Holmes sorozatokban lehet látni, ez a mind palace, ez az elmevár, hogy az emlékeket, azt lehet úgy rendezni, hogy az ember vizualizál egy könyvtárat, vagy egy ilyen kastélyt sok szobával, és akkor az emlékeket így szobákba teszi bele, és akkor úgy hozzá tud férni. Ez egy működő módszer, amúgy tényleg működhet, de nem szabad ezt azzal összekeverni, hogy az elme így működik, tehát hogy az emlékezés az így működne, hogy tényleg ilyen szobák lennének a fejünkben. És hogy a mindfulness-nél arra kell, tehát figyelni kell arra, hogy itt is az, hogy valahogy beszélünk a gyakorlatról, az nem azonos azzal, hogy akkor hogy ezt azonosítsuk a létünkkel, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy fontos kitétel. Szerintem.
Én erről egy kicsit máshogy gondolkozom, őszintén szólva. Olyan értelemben, hogy én is látom ezeket a veszélyeket, de én úgy érzem, hogy a veszélyek hangsúlyozása nagyobb veszéllyel jár, mint maga a veszély, amit hangsúlyozunk. Tehát, hogy mert egy végeredményben még úgy is bele lehet esni ebbe a having módba, vissza lehet rángatni az embereket bele, hogy azt a fajta szorongást rakjuk rájuk, hogy akkor te nem is meditálsz elég autentikusan, Tehát jobban kell csinálnod. És persze nem ezt mondjátok, én tudom, hogy nem ezt mondtátok egyikötök sem, de ha valaki egy ilyen nyugati mindsetben van, és aztán végre rátalál egy módszerre, amivel valamennyire ebből egy-egy pillanatra ki tud szakadni, akkor utána azt mondják, hogy na jó, de ez túlságosan nyugati, túlságosan ki van szakadva a környezetéből, és ez így már el van korcsosulva, és így már nem is jó, akkor tulajdonképpen ugyanúgy fogja ő ezt hallani, mint minden mást is, ahogy értelmez, hogy akkor nem tudom, profibbá, szakértőbbé kell válnom benne, és akkor majd izé. És ez meg a másik hiba, amit egyébként ez ügyben gyakran a nyugati ember elkövet, hogy így beszippantja ez az egész, és akkor ilyen tudós szakértőt farag magából, ahelyett, hogy arra figyelne, ami ennek a lényege. A másik, meg ami többfélek ez ügyben, hogy hát persze valóban, hogyha kiragadjuk az eredeti kontextusából ezt az egészet, és így importáljuk egy ilyen fogyasztói kontextusba, akkor a nagy része elvész a lényegének, de egy kisebbik része meg nem vész el. És az a kicsi, én egy kicsit ettől, de ez tulajdonképpen kérdés is felétek, hogy kíváncsi vagyok, mit gondoltok erről, hogy én úgy érzem, hogy azt a kis előnyt, amit azok is ebből nyerni tudnak, akik mondjuk egy ilyen nagyon nyugatias mindsettel mennek neki, és akkor mondjuk azért meditál, hogy nem tudom, ne legyen olyan stresszes a munkahelyén, és akkor nem érti, hogy ez egy paradoxon, mert hát pont az lenne a lényege az egésznek, hogy a célokon felül emelkedjünk. De hát mégiscsak azért megszabadult egy kis szorongástól, mégiscsak egy kicsit kellemesebb lett az ő élete, és egyébként most megint nem erről beszélgetésről beszélek, de sokszor hallottam olyan kontextusban elhangzani ezt a kritikát, amiből azért lenne nekem, mint hogyha azért lennének az egyesek, azért haragudnának a mindfulness forradalomra, mert hát boldogabbá teszi az embereket, és ahhoz, hogy forradalom legyen politikai értelemben, ahhoz meg boldogtalan emberekre van szükség. Tehát, hogy itt meg bejön ez a másik paradoxon, hogy azért akarunk politikai forradalmat, mondják a mozgalmárok, vagy az aktivisták, hogy boldogabb legyen a világ, és akkor felhúzzák magukat, hogy a világ nélkülük is boldogabb lett kicsit, mert hát akkor nem csatlakoznak a mozgalomhoz a boldog emberekért. Tehát egy kicsit ezt is veszélynek érzem ebben, hogy tulajdonképpen engem egyébként nem zavar, hogyha teljesen kókler módon jól, fél rosszul meditálgatnak emberek, és ebben ők megtalálnak valami hasznot az életükben. Az kétségtelen, hogy jó lenne, hogyha valahogy hangsúlyosabbá lehetne tenni ennek a mélyebb rétegeit is. De szerintem a semminél az is jobb, ami most elterjedt.
Igen, értem, hogy miről beszélsz. Ez az autentikusság szerintem ez egy érdekes kérdés lehet, mert hogy mennyire kell figyelembe venni azt a kontextust, amelyben megszületett ez a gyakorlat, és ha már adoptáljuk, akkor mindenféleképpen fog alkalmazkodni a jelenlegi kultúránkhoz. És lehet, hogy ez jobb is, mintha nem. Tehát, mintha pont úgy csinálnánk, ahogy az aszkéták meditálnak, nem tudnánk úgy, mert nem olyan az élethelyzetünk. De ez is érdekes, ez a boldogabb a világ, akkor nem vonulunk ki az utcára, és nem történnek változások. Tehát nem, ebben van valami, hogy ha beleépíted a meditációt a mindennapjaidba, és ugye tegyük fel napi 10 percet rászánsz arra, hogy leülj egy nyugodt helyen, és tényleg lenyugszol, nem vagy olyan stresszes a mindennapjaidban, és így belenyugszol a dolgokba, ahelyett, hogy felidegesítene, És ez egy jó, ez egy persze mindenki, most miért ne akarnád ezt? Viszont mi van, hogyha tényleg ez ahhoz vezet, hogy túl belenyugszol a dolgokba, és nem akarsz változtatni azokon a dolgokon, amik ezt igényelnék, és lecsendesíted túlságosan azokat a negatív érzelmeket, amik aztán cselekvéshez juttatnának. Tehát nem, ez is egy így benne van ebben a kritikában, és nem tudom, hogy én mit gondolok konkrétan így erről. Nem van ebben igazság azért, hogy megvan a helye azoknak az indulatoknak is, amiket lehet, hogy ha rosszul vezetsz le, akkor saját magad ellen is cselekedsz, meg mások ellen is, de bele lehet ezt vezetni egy olyan fajta aktivizmusba, ami aztán szükséges ahhoz, hogy szisztematikus változások történjenek. Úgyhogy szerintem ez egy elég komplex kérdés.
Igen. Még az jutott eszembe, hogy nekem lehet, hogy akkor nagyon eltérő a általános élményünk a, nem tudom, ezekről az olyan emberekkel kapcsolatban, akik követ, vagy próbálkoznak ilyesmikkel, de én attól tartok, tényleg nehéz megfogalmazni, hogy tehát ha van egy ilyen mondjuk alkalmazás, vagy mit tudom én, ilyen 20 napos program, vagy valamilyen ilyen nagyon market, vagy piackomfort dolog, amivel így megpróbálják ezt így eladni, akkor lehet, hogy pont azt gátolja meg, amit így elvileg próbálna a mindfulness egyébként sugalni, és elindít egy ilyen pont ennek a birtokló üzemmódnak a folyamatait, hogy neked akkor ennek így működnie kell, meg hogy akkor neked így fel kell szabadulnod, és akkor most ez, és hogy ez nagyon könnyen kudarcélménybe fog szerintem szaladni így, hogyha így úgy gondolja, hogy hát, na jó, letöltöttem, próbálgattam, aztán működött. De most, tehát hogy azért, hogy mondjam, szóval így ez szerintem azért ez egy probléma, tehát hogy mert így, mert ez egy rossz asszociáció a mindfulness-szel, és akkor elterjed az, hogy ez egy ilyen humbug. Én ettől tartok amúgy, és és szerintem el is terjed, tehát hogy ez biztos vagyok benne, hogy egy ilyen ellenirányú dolog az terjed, hogy ez egy ilyen nagy humbug dolog, meg nem működik. Meg például ugye az, hogy mondjuk rosszul fogják fel, például Vermiki mondja az előadásában az, hogy ha mondjuk azt mondom neked, tehát hogy ugye a figyelem irányítása az nem olyan, mint egy lámpanak a fényfoltja, hogy így mozog. Nem így működik az ember figyelme pontosan. Mert hogyha azt mondod valakinek, hogy figyelj ide, figyelj rá, vagy koncentrálj. Ha folyamatosan ezt mondod, az valószínűleg egy nagyon negatív élmény, mert így az nincs olyan, hogy valamire figyelni így tárgy nélkül, tehát hogy így koncentrálni tárgy nélkül, így nem lehet, hanem ennek, és hogy ez egy gyakori ilyen buktatója ennek, hogyha nem jól csinálja az ember, hogy mert filmekben is azt mondja, nincs a filmekben, meg a nem tudom milyen, koncentrálj, de hát így nem lehet csak koncentrálni, hanem annak kell lenni egy tárgynak, ami így, tehát egy jól felépített gyakorlat során egyébként ez fel van építve, de hogyha ilyen tényleg ilyen fogyasztókonform módon van előadva, akkor ezek ilyeneket fognak eredményezni szerintem. Tehát én ettől tartok.
Igen, meg ha ezt ilyen feladattá teszi az ember, amit dolgozni kell, és aztán, hogyha ha nem sikerül, és nem tudod kipipálni a nap végén, hogy ez megvolt, és nem látod így a konkrét eredményét, akkor igen, ugyanúgy ilyen kudarc élményé válhat. Ahelyett, hogy talán ez is, hogy milyen hozzáállással állsz neki.
Igen, tehát, hogy igen, tehát magához a hozzáállás az kell a mindfulness is valamilyen, tehát hogy valamilyen alapkészségben, vagy valamilyen alapvetésben legalább benne kell, hogy legyen az, hogy elfogadó vagy a saját kudarcaid iránt egyébként. Tehát, hogy ez nem, tehát, mert mondjuk, hogyha tegyük fel, hogy értékesítő vagy.
Hát azért gondolom, hogy nem baj.
Hát igen.
Bocs, hogy a szabadba elvenni. Én pont ezért gondolom, hogy talán nem baj, mert ezt az ugrást, mondom még egyszer, én valami furcsa módon, ezt ilyen spontán módon megugrottam ezt az ugrást, hogy gyakorlatilag ebből a birtoklási módból egyszerűen ki kell szakadni, mert különben tényleg hiába, tehát akkor csak én a saját farkát kergető kutyára emlékeztet, aki meditál, úgy meditál, hogy ebből nem tud kijönni. De hát lehetséges, hogy ez az egyik út, hogy addig küszködsz ezzel, és kudarcélmények, meg mit tudom én, meg nem is érted, hogy mit kéne csinálni, nem tudom, és akkor egyszer csak átkattansz, és onnantól meg már elkezded szép lassan megérteni a lényegét is. Uh-huh. És hogyha meg nagyon azt hangsúlyozzuk, hogy ezt csak helyesen lehet csinálni, akkor meg ezeket az embereket szerintem egész egyszerűen elveszítjük. Tehát, hogy senki, tehát azt a fajta fegyelmezett tanulást, meg tudást, olyan mély érdeklődést és megismerést, ami ahhoz kell, hogy ezt tényleg autentikusan az ember csinálja. Hát szerintem én is nagyon messze vagyok még, de mondjuk nem, most nem ez a lényeg, hanem hogy akkor az a kérdés, akkor ilyen prózaiban megfogalmaz, hogy az a kérdés, hogy akkor mondjuk az embereknek a 2%-a jusson el ilyen, nem tudom, majd nem tudom, ilyen félig megvilágosodott állapotba, vagy mondjuk a 20%-uk jusson el két lépéssel a könnyebb állapotban, mint amilyenben voltak korábban. Tehát melyik, mert amikor felskálázol egy megfejtést, akkor az óhatatlanul mindig veszít az autentikusságából, meg a hatékonyságából is. És ez az a kérdés, hogy hol van ez az arany középút, amiről már beszéltünk.
Yeah. Én nem... Egyrészt nem vagyok benne biztos, hogy a túlságos elvizezés az egy ilyen lineárisan alacsonyabb szintű sikert okoz, de hát, hogy teljesen összeomlik. De ettől függetlenül egyébként, én nem, én nem azt gondolom, hogy autentikusan kell ezt csinálni, mert az egy lehetetlen elvárása. Mostani buddhisták sem autentikusak a 2000 évvel ezelőtti buddhistákhoz képest, azért azt érdemes tudatosítani, mint ahogy, tehát ez egy változnak így időben is, tehát hogy hanem hát most azt mondanám, hogy alázattal, vagy hogy egy olyan, tehát hogy tudomásul kell venni ilyenkor, hogy gyakorlatilag egy ilyen kisebb terápiás folyamatba lép be az ember, amit nem lehet úgy, hogy megoldásorientáltan gondolkodik feltétlenül. Tehát, hogy egyszerűen csak erre gondolok, tehát, nem kell az, hogy most akkor az ember elmélyedjen a kognitív tudományokban, vagy a buddhizmusban, tehát ahhoz, hogy mindfulness legyen, mert például én abban gondolkodok, hogy többek között ilyen pszichotechnológiaként, mondjuk egy diétánál egy metodikaként le lehet írni azt, hogy figyelj, mondjuk gondolkodj így, meg például most olvasom, hogy például van ez az ételek címkézésénél, hogyha így címkézzel ételeket, hogy ez rossz, az meg jó, akkor biztos, hogy a rosszat fogod enni, mert ez így működik, tehát, mert akkor az hogy automatikusan a rossz, tehát a kontextust elveszél tudatalanod, csak a reláció marad meg, és nyilván a rossz.
Ja, ne gondolj a kék elefánt.
Így van, pontosan. Hanem mondjuk lásd a ételeket annak, amik, és ne próbáld meg így címkézni őket. Ez is egy mindfulness technológia, onnan vették egyébként, vagy technika, onnan vették. És szerintem, hogyha ilyen, tehát nem azt várjuk tőle, hogy ez megvált minket. Tehát én az elvárásokban gondolkodnék másik. Tehát nem egy megváltásként kell erre gondolni, egy minden gyógyírként, hanem pont úgy, mint ahogy egy terápiánál úgy gondolod, hogy valamit változtatni akarsz. Egy viszonylag kitűzött reális célban. Tehát, hogy így. És ez, szóval szerintem ezt tudatosítani kell, és ezt nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen marketingeltnél ez folyamatban ez így át, vagy ez működőképes, vagy hogy ezt hangsúlyoznák, hogy így. Hát figyelj, a mi termékünk azért nem olyan jó. De ez így nem mondja senki. Tehát, hogy és hogy... igen, tehát hogy na, szóval ennyi, ezt gondoltam.
Eszembe jutott, mikor beszéltél, hogy ezt egyfajta életmódként felfogni talán szerencsésebb ilyen téren, mint ahogy mondod, hogy terápia jelleggel hozzáállni. Hogy nem csak arról szólt el, hogy leülsz, és meg volt a 10 perc, kipipáljuk, és megyünk tovább, hanem hogy hogyan építed ezt bele a mindennapokba. Uh-huh. És hogyan változik, hogyan tudod ezt a tudatosságot, igen, mindenféle élethelyzetbe bevezetni. Az is érdekes, hogy tudni kell igazából, hogy mikor jött el az időd a cselekedetre. Tehát, hogy lehet, hogy azzal, ahogy tudatosabbá válsz, így a mindennapokban rájössz arra, hogy mennyire nem kiforradtak még így a gondolataid, vagy mennyire csak ilyen reakcióból, ilyen zsigerből adnál választ bizonyos kérdésekre, és így rabjává válsz az ilyen populáris gondolatoknak. Uh-huh. Hogyha megülsz egy kicsit rajta, és így ez így ezek a gondolatok felmerülnek, de rögtön nem reagálsz rá, vagy nem abból az állapotból cselekedsz, akkor lehet, hogy később jön a cselekvés ideje, de az már inkább egy ilyen jobban átgondolt valamivé válik.
Igen. Hát meg azt gondolod, igen, hogyha így mélyen átgondolod azt, ami, tehát és még amellett is, tehát hogyha tényleg így a mérlegelted, és megfigyelted magad, és még emellett így úgy gondolod, hogy akkor eljött a cselekvés ideje, akkor valószínűleg tényleg eljött a cselekvés ideje. Tehát, hogy igen. Még amit Misi mondtál, még ahhoz akartam amúgy hozzáfűzni, hogy tehát nem azt mondom, hogy ezek így rosszak, tehát, hogy ezek az appok, vagy ilyesmi, vagy ezek a programok, csak akkor mondjuk az olyan médiumok, mint mi, vagy tehát akkor érdemes ezt hirdetni, vagy valamilyen módon ezt közölni, hogy egyébként, hogy mindemellett lehet, hogy azok, amik esetleg nem látszódnak elsőre, amellett, hogy érdemes felfogni ezt a technikát.
Igen. És egyébként ezt az appokkal kapcsolatban én magamon is észrevettem, hogy már önmagában az, mert egyébként viszont aki még nagyon kezdő, és nem tudja egyáltalán, hogy hol kezdje meg, mit csináljon, ezek nagyon segít is azért az, hogyha van egy vezérfonal, meg van egy tehát hogy vezetve van a dolog, egy hang által, amit az appok elég jól nyújtanak. Csak aztán valóban, hát egyrészt vannak olyan appok, amik kifejezetten ezeket a sötét manipulációs, ilyen szilíciumvölgyi manipulációs technikákat is alkalmazzák, csak azért, hogy növekedési kényszer van, mert ők is egy cég. Például azt hiszem, hogy a Headspace, ami sokáig piacvezető volt ezen a területen, ők tipikusan ilyenek, hogy így már első ránézésre is úgy van az egész forma tervezve, hogy ilyen nagyon az antitézise annak, amiről a meditáció szólni kéne. De azért vannak szelíd appok, tehát hogy van eleve, vannak olyan appok, amiket eleve non-profit szervezetek hoztak létre, és egyébként semmi motivációjuk nincsen arra, hogy manipuláljanak arra, hogy minél többet használd. De még így is, például én magamat rajta kaptam, hogy leültem, hogy akkor most egy ilyen vezetett meditációt végigtolok, és nem tudom, elment az internet, vagy valami volt, és így nem működött az app, és akkor ott így 5 percig így ültem ott, és így próbáltam így működésre bírni. Aztán rájöttem, hogy de hát ez csak magamra van szükségem, ez nem kell semmi igazából, csak itt kell ülnöm. És így teljesen jól meg tudtam oldani anélkül is, szóval, hogy azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy ezek hasznosak, hogyha vannak, de nem létszükséglet egyáltalán az egészhez, sőt, egy idő után lehet, hogy érdemes is elhagyni őket. Itt is akartam, még valami fejembe volt. Ja igen, ez a spirituális elkerülés témakör. Tehát, hogy én azt gyanítom, hogy egyébként majdnem mindennel, vagy legalábbis a különféle szféráit az életnek, mindegyiket lehet arra használni, hogy ilyen búvóhelyként szolgáljon. Tehát, hogyha az ember mondjuk el akar menekülni a problémái elől, vagy a külvilág elől, vagy valami elől, ami neki úgy félelmetes, akkor különféle lehetőségek állnak rendelkezésre. És akkor például ez a fajta ilyen keleti megvilágosodástan az egyik ilyen nagy kedvence azoknak, akik búvóhelyként használják a spiritualitást. Úgyhogy azért ezt is érdemes megemlíteni, és egyébként az intellektuális beszélgetések is ugyanilyen búvóhelyként tudnak szolgálni, hogyha mondjuk az érzelmeinkkel nem akarunk szembenézni, tehát csak azért, hogy azért mondom, hogy azért nagyon sok objektum mögé lehet elbújni, tehát nem csak egyféle ilyen van, de többek között akár a mindfulness is lehet, tehát hogy lehet egy ilyen csapda, hogyha nem vigyázunk.
Igen, és én ezért gondolom azt, hogy nem feltétlenül az appok azok, amik segítenek ebben, amit egy kicsit szkeptikus vagyok ilyen téren, és azt hiszem a Vareki is mondta az egyik epizódjában, hogy milyen fontos a közösség szerepe az ilyen, ilyen a meditáció technikájának az elsajátításában. De lehet az persze, hogy leülsz otthon a szobában, és végigcsinálsz egy ilyen pár hetes programot, és el tudod sajátítani ezeket a technikákat, és meg tudod érteni, tehát nem kell ahhoz feltétlenül más, hogy elmagyarázza, mert saját magad tudod csak megtapasztalni, amúgy is. Viszont ha az ember egy csoportban csinálja, akkor meg tudod osztani másokkal a tapasztalataidat, az egyik dolog. A másik meg az, hogy szerintem sok... van lehetőség az ilyen önbecsapásra is, ha ezt egyedül végigcsinálod, és főleg, hogyha ez a spirituális elkerülés témában járunk már akkor. Ha ilyen keleti filozófiák is érdeklik az embert, és tudom, a felébredés, vagy a megvilágosodásnak a lehetősége az, ami hajtja ebben a gyakorlatban, akkor az is lehet, hogy időközben vannak olyan tapasztalataid, amikkel elhiteted saját magadnak, hogy egy bizonyos helyen jársz, már egy bizonyos szintet elértél, és hogy te közelebb állsz ehhez a nem is tudom, hogy lehet a megvilágosodás, például a felébredés, ehhez a
transformatív élményhez.
Élmény, vagy egy élményhez. Vagy, tehát, hogy többször tapasztaltam azt ilyen körökben, főleg az ilyen spirituálisabb körökben, közösségekben, hogy ez egy előtérbe kerül ennek a kérdése, hogy hol jár az ember, és a többi emberhez képest már milyen szintet értél el, és ez egyfajta ilyen... Tehát ahelyett, hogy az alázatot tanulnád a gyakorlat során, pontosan az ellenkezője alakul ki, és hogyha ezt egyedül csinálod, akkor ebben ennek nagyobb veszélye van, mint hogyha egy közösségben, aki próbálnak, akik rá tudnak tényleg erre világítani. Csak ennyit akartam.
Uh-huh. Ez majdnem minden spirituális gyakorlatban ez felmerült. Tehát, hogy ha egyedül csinálod, akkor az nagyon, nagyon nehéz, hogyha nem hozol brutális áldozatokat, vagy hogy így ezt így megtartani. Tehát, hogy, mert hát a buddhizmusban, vagy a kereszténységben is vannak remeték, tehát azért az egy egészen más létállapot, meg egy egészen más életmód, mint amit egy ilyen modern fogyasztói társadalomban követ az ember. Kiváltképp, hogyha mondjuk kifejezetten ilyen versenyszellemű foglalkozása van, vagy ilyen általános életvitele, tehát ha azt mondom, egy ilyen tőzsde, alkusz, vagy értékesítő, vagy ilyen hasonló, tehát akiknek folyamatos verseny kényszere van, és akkor tehát abból, hogyha ezt így átviszi, ez nem jó. Ez egy nagyon, nagyon nem jó, és hogy az a veszélyesebben, hogy simán meggyőz, tehát nem simán, de könnyen lehet, hogy meggyőzi magát valami teljes olyan dologról, amire egyáltalán nem kéne meggyőzni a magát. Tehát mondjuk egy olyan megerősítési próba kerül magával, ami inkább destruktív. Tehát mondjuk így felhúzza az egóját a még magasabbra, vagy így ezt nem, amit pont nem, pont az ellentétes vonalat kéne közben követnie.
Hát és arról nem beszélve, hogy azért a közösségiség azért része, tehát hogy az egyik probléma az lenne, hogy túlzottan szétaprózódtunk, és el vagyunk szakadva egymástól, és megszűntek a közösségek, és hogy hát ezt a dolgot, ezt ugye az, hogy ez mennyire fáj egy embernek, hogy mennyire érzi a hiányát, azt mondjuk lehet, hogy mindfulness gyakorlatokkal lehet. De ugye itt jön vissza megint az, hogy amiről beszéltünk, hogy akkor most az a feladat, hogy a diszfunkcionális világunkat jobban elviseljük, vagy ez a feladat, hogy azért a problémákat a gyökerüknél lássuk meg, és ragadjuk meg. Mert hogy igen, tehát hogy ez valóban egy ilyen, ezt én is kicsit veszélynek látom, hogy ez nincs hangsúlyozva, ez a közösségiség egyáltalán ebben a mostani ilyen nagy divat hullámban, vagy legalábbis én nem nagyon látom. Meg hát maga ez a leülünk és befele figyelünk dolog, ez egy alapvetően egy eléggé individuális feladatnak tűnik, és akkor még akár az is előfordulhat, hogy ez még jobban elszakítja a külvilágtól az illetőt, mert hogy akkor akár azért is, amit mondtatok, hogy még ráadásul esetleg rápörgeti magát ezekre a szintekre, hogy most akkor ő hol tart, meg hol nem tart. De már önmagában csak az is, hogy ez fontos nem elfelejteni, hogy azért a probléma sokrétű, és az csak az egyik, hogy valami fajta mélyebb kapcsolatot ápoljunk saját magunkkal, meg a mély lélektani rétegeinkkel, meg a kis belső hangunkkal, meg nem tudom mivel, de hogy azért egymással sajátan foglalkozni, és mondjuk nem véletlen, hogy a vallások azért ezeket csomagban szállítják általában, megszállították mindig is. És akkor ezt hívják ilyen communities of practices, hogy kell, azt hogy fordítjuk szépen.
Praxis közössége. Hogy ne fordítsuk le. Ja igen, azt akartam mondani egyébként, hogy a közösségnél, hogy azért is fontos, mert ugye pont az az egyik fő ereje a mindfulnessnek, hogy ez a részvételi tudásban erősített ennek a megélésében. És egy közösség az egy közösségben való részvétel is egy részvétel. Tehát az is ugyanez, hogy egészen más úgy, tehát hogy csak elmélkedni egy adott, mint amit mondjuk csinálunk most éppen, vagy az, hogy akár egy emberi közösségben, tehát más emberekkel együtt abban, mert nem csak, mert ott ugye nem csak az van, hogy visszajelzést kapsz, hanem te is információt kapsz a többi embertől. Tehát az, hogy látod, hogy ők mi mennek át, megismered őket, és hogy ez is ugyanolyan fontos, hogy azért fontos a közösség, mert ez ugye egy ilyen, hogy mondják, ez ilyen hálót hoz létre, egy ilyen kognitívan, így kiszervezzük bizonyos feladatokat, és akkor egy ilyen, tehát akkor igazából egy, tehát részévé válunk valaminek, ami nagyobb nálunk.
Igen.
És onnantól az már ugye túl...
És ugye ezt már korábban... Bocs, hogy ezt hát, korábban...
Igen, mondjad, bocs.
Valamelyik korábbi videóban ezt említettük, hogy ez a legfontosabb, tehát hogy gyakorlatilag ezzel tudod biztosítani, hogy nem nő a fejedre az egód a szószoros értelmében.
Igen.
Tehát, hogy ez egy alapvető igényünk, hogyha nem akarunk tönkremenni lelkileg, egész egyszerűen nem lehet más. Tehát, hogyha nincsen fölöttünk semmi, és ilyen értelemben nem, most nem tudom, ez lehet, hogy ilyen blaszfémia, de hogy most tulajdonképpen ez majdnem mindegy, hogy most az embernek, nem tudom, van egy utódja van, és akkor egy gyereked az, ami nálad fontosabb, meg előbbre való, vagy egy közösségnek a tagja, vagyis az a legfontosabb, vagy egy Istenben hiszel, és az, ami magasabb rendű nálad, de hogy legalább egy valami legyen, és jelenleg rengeteg embernek egy sincs.
Pedig ez, hogy mondjam, tehát hogy visszatérjek a popkulturális epizódunkra, ott is nagyon erősen jön ez az igény. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy miért olyan népszerű a mester-tanonc viszony így ábrázolása, az pont ez. Tehát, hogy egy ilyen közösségben pont ezt kapod meg, hogy egy, mert az embernek van egy valójában egy nagyon mély igénye arra, hogy követhessen valamit, tehát hogy még mielőtt így saját útra lép, tehát hogy ez egy ilyen nagyon, tehát főleg férfiaknál, hogy tehát ez a, tehát az, hogy legyen egy mester, aki tanít, és a mesternek is, hogy legyen valaki, aki taníthat. Tehát, hogy ez egy szerintem egy nagyon fontos archetipikus motívum. És pont azért archetipikus, mert hogy nagyon mélyen gyökerezik az emberben. És hogy nem biztos, hogy lehet, hogy hát nagyon nehéz úgy, hogyha önmagát akarja az ember. Tehát el lehet indulni rajta, de előbb-utóbb szüksége lesz egy közösségre. Én úgy gondolom. Az is, a közösség lehet egy másik ember is, tehát nem feltétlenül kell egy nagy közösség, lehet, hogy elég az, hogy van egy társa, kettet csinálják.